édesapám igazságra törekvő ember volt, minthogy szívesen ismételgetett fölfogása szerint nehéz úgy hazudni, hogy az ember nem ismeri az igazságot. Hortira-e, a sopronkőhidai börtönben ülvén a németekre-e, vagy egyenest a kommunistákra értette-e, nehéz megmondani. A szokásosnál erősebb kapcsolat fűzte őt a mondathoz, a kimondáshoz. A beszédhez kell egy kis fölös erő, a mondathoz egy kis önállítás. Talán önáltatás is, de ezt tekintsük mégis lapszusnak. Édesapám minden tekintetben kisé nagyobb volt az élet nagyságnál. Amikor született, 6 kilóval született. Isten szerint a magány rossz. Minden embernek van egy mondata, melyet élete folyamán megért. Az én papám ezt értette meg, ezt a rosszat, és egész életében ez ellen küzdött. Nem élt szigorú életet, a legkevésbé sem szigorú életet élt, mint szabadkőműves a Zurge Kröte Hoffnung nevű elit páholytagja, melyet a francia nevelésben részesült Ferenc császár alapított, kinek kvázi pajtása és kísérője diszkrét éjszakai kirándulásokon, a bécsi társaság közkedvelt Ken Kenje, Mozart nekiírta híres szabadkőműves rekviemjét, Köchel szerint a 477-es számú, és róla mintázták a Rosenkavalier főszereplőjét. A szentírást azonban szorgalmasan forgatta. Alkatának megfelelően kimazsolázta. A szomorúság okait lajstromozta, mint hogy az örömmel ellentétbe, amely az üdvösséghez és Isten jelenlétéhez kapcsolódik, a szomorúság az Istentől elválasztó bűnkeserű gyümölcse. Meddig tart ez, uram? Tette föl apám a kérdést. Van, aki az antropomorf istenképzetet megalázónak tartja, megalázó Istenre is, az emberre is. A papám nem tartozik közéjük. Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamba tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Sem eddig. Ellensége volt édesapámnak bővén, de akkor tájt kerekedni nem kerekedtek. A család két fényes generációja torlódott itt egymásra, elzárva, elfogultan, finomkodva, úgy lehetne mondani, akarva, akaratlan az utakat szinte mindenki más elől. Mindenütt beléjük botlott az ember. Az apa és a nagybácsi hithű labancok voltak a pálfi emberei. Nagyapám innét is nősült, darázsderekú pálfi Szidóniával kötött házasságot, aki azután 12 gyereknek adott életet, köztük apámnak. Amikor József onkl országbíró lett, a Soros országgyűlésen éppen a nagybeteg Pálfi János helyett elnökölt, s noha akkor a német szabású ruhák divatoztak, ő magyar viseletét végig megtartá. A királynő kedvelte őt, amikor azonban megvallá, hogy a német főemberek nem rokon szenveznek a magyarokkal, nézze, gróf, még mindig fintorognak a kurucágyuk bűzétől, a rokon fintorogva hallgatta, ezért ő, a királynő, ezek a magyarok mellőzésével intézi elhatározásait, akkor József őszintén ezeket felelé. Felség. A gyanú századok története által jogosult. Példákkal nem hozakodom. De birodalmát irányító keze ne remegjen. Ezen antipátia nem a királynő személye ellen irányult. Az országos követelések ősi törvényeken alapulnak, melyekre örökké esküdtettek le, de melyeket soha meg nem tartottak. És hogy ezt mondotta az öreg labanc, a királynő sírva fakadt, és szerencsétlen helyzete felett panaszkodott. Ez július 17-én történt Pozsonyban. Volt még az Antal úr is, aki viszont a fejedelemnek lett Sírikhű tábornagya, minek következtében minden vagyona a másik két testvéré lett. Ám ez nem vert közéjük éket, igen szerették egymást. Édesapám, az új génusz generáció legifjabb tagja, fivérei Miklós szentpétervári követ és Károly, az egri püspök, a Ho Chi Minh főiskola névadója, brilliánsan intelligens, európai műveltségű, kitűnő ízlésű, jóképű, képe a magyar történelmi képcsarnokba, és gazdag úr. 20 éves korában mosoni főispán, 26 évesen császár és királyi kamarás. Mindazonáltal a bánat kísérti az embert minduntalan. könnyek kenyerét esszük. Elvileg világos a helyzet. Az ember mérhetetlen szenvedése mögött látni a bűnt, mint annak igazi okát. Az írás a megváltóban rámutat az orvosságra. Ha a szomorúság a bűnből ered, akkor az öröm az üdvösség gyermeke. Édesapám ezt azért ilyen tisztán nem látta át, inkább az a földies, sztoikus jellegű nézet volt az övé, amelyik igyekszik elkerülni a szomorúságot, tudva, hogy az Úrnak félelme üdíti a szívet, újongó örömet ad, hosszú életet. Ezt, hogy az élet hosszúsága önmagában is öröm, ezt tudta az én édesapám. Sokat dolgozott. A 18. század az építés százada. A család legízlésesebb kastélyának építetője Cseklészen, őt dicséri a hajdani magyar kancellária Bangasszei átépítése, a legszebb követségi épület Bécsben, és mindeközben, mint a híres gavallérok társaságának vezéregyénisége, ágyról ágyra járt, nem ritkán druszájával, a császárral. Ágyról ágyra, így is telik a 18. század. Mária Terézia prüszkölt, nem szerette a léhaságot, komoly asszony volt. Apám sem komolytalan, de a komolyság nagyon közel állt benne a komolytalansághoz. Hol ez, hol az bukkant elő, se bukkanásnak, ha létezett is rendje, nem kiszámíthatóan. Édesapám elszántan volt léha, ami nem a léhaság akarását jelentette, hanem annak szabadságát, szabadjára eresztését, mindez beágyazva a bánat elleni globális viadalba. Az alattomos szív búbánat forrása, de az ügyes ember visszafizet neki, mondja az írás. Édesapám, úgy tetszik, ágyból be, ágyból ki, egész életében ezt a visszafizetést intézte. Kuriózumként álljon itt, hogy ő vezette be egy rendeletével a francia mintára alakult zaci intézményét Magyarországon. Bárhogyan kanyargott is az éjszaka, minden nap 9-kor már uralkodó nőjénél jelentkezett. Mária Terézia hosszan nézte a férfit, kinek arcából, a szemekből, a szemek árkaiból nem volt nehéz kiolvasni az elmúlt éjszakát. Kimondta apám nevét, szigorúan, kellemetlenül, mint a felelés volna. Kovács! Édesapám ingerülten lehajtotta a fejét. Mit motyog? Csattant fel a császár és királynő. Nem követelhetem meg alattvalóimtól talán, hogy teljes, nyelvtanilag hibátlan mondatokban szólítsanak meg? Alapjában véve kedvelte apámat, pontosabban a tehetségét. A tehetségének nem bírt ellenállni. De a könnyelműséget megvetette. Édesapám rávigyorgott a császárnőre. Bizony, hogy megkövetelheti felséged? Sőt, meg is kell követelnie. Abban a pillanatban, ahogy felséget trónusa előtt dadogni fognak, suksükölni, amint a mellékmondatok lötyögni fognak a főmondaton, mint egy rossz zsanér, megbocsát, melyet ide-oda lenget a wienerwaldi szél, abban a pillanatban, amikor a szótlanságot vagy az ékes szólást a hablatyolás váltja föl, vagyis amikor felséged jelenléte, pillantása nem mozgósítja azt a belső erőt, amely egy mondat teremtéséhez kell, akkor... Ne folytassa, gróf, ha csak nem akar a fiamhoz hasonlítani. Nem, nem akarok, hajolt meg bájosan apám. Ez már apám legidősebb fiának születése után történt. Édesapám őhozzá, a fiához sem akart hasonlítani. Megneszült, amikor gyerekei születtek. Minden újabb ember, akihez köze van, köze lesz, újabb alkalom a szomorúságra. A gyerekek dolgában próbálkozott szigorral, ha a kényeztetett fiad majd rémületbe ejt, s ha mókázol vele, csalódásodra lesz. Ne enyelegi vele, mert hát, ha megbánod, és végül neked vásik bele a fogad. Próbálkozott a kerülő utakat levágva reménnyel, ha egy apa meghal, mintha nem halna meg, mert hisz hátrahagyja saját hasonmását. Próbálkozott a békességre való törekvéssel, a bölcs megfontoltságra támaszkodó szív sohasem csügged el. Ám végtére is ő azt szerette volna, ha kizárólag anyámhoz volna köze. Ez, lássuk be, sikerült neki. Az volt a döntő érv, amikor elnyerte a Direktor des Hofspektakels titulusát, s így ő lett a Burgtheater egyeduralkodója, ami természetesen azzal is járt, hogy a szokásos évi deficitet módjában állt zsebből fedezni. Drága megtiszteltetés. ó, unser lieber Ken Ken. Hát mégis kecskére káposztát, susogtak a bécsi szalonok. Az északi szél esőt szül, a suttogó nyelv pedig haragos arcot. Édesapám kerülte a haragos arcot, szívesebben nevetett. És persze megkóstolta a reábízott káposztákat. A hatalom szó szerint vonzó. Még akkor is nevetett, amikor jó sorsa összehozta Antónia Nicoletta Richarddal. Antónia Nicoletta is nevetett, nevetős nő volt. Világra szóló dolgot ugyan nem művelt, de a szíve, az elméje, a teste rakva volt olyan tulajdonságokkal, melyek vonzották a magyart hozzá, és ebben az értelemben édesapám mindenek fölött magyar volt. A mamám nem a hamletti értelembe vett nő volt, nem rejtély az ő világa, hanem szíve nyitott könyv, amelyben mindenki lapozgathat. Színésznőként tehetségtelen, könnyelmű, sugárzó. Erősen királypárti, fölötte katolikus asszony, de lefejeztetésének híre, hogy Tököli Imre őt elfogatván, szorongatván fejét vette, merő tévedés. Édesanyám Tököli oly logikus bukása után is sok éven át jó egészségben élt, kedélye mit sem hanyatlott. Étvágyára vonatkozóan pedig az igaz, hogyha egy egész mártonnapi ludat nem is, de kacsát együltében elfogyasztott. Ettől még Tököli lehetett volna hasznára nemzetének, gonoszkodott aggastyán korában apám, de rémlik csupán Tali Kálmánnak lett hasznára. Aki Tali viszont kétségtelen színesebbre csinálta a magyar álmokat. A papa s mamám személyében két könnyelműség találkozott, és sokan várták, hogy a kettő egy új komolyságá egyesülne, ám nem így történt. Bár komolyan megijedtek. Amint kiderült számukra, hogy úgymond egymásra találtak, megijedtek. Mégpedig attól, hogy lám, találtak valakit, akitől nem kell félni. Ettől aztán, hogy milyen szép kerek a természet, mert hisz ők is, hogy kikerekedtek, megtalálva másik felüket, megrendültek. A saját szerelmük tiszteletet ébresztett bennük a világ iránt. Édesapám ekkor 37 esztendőt tudhatott maga mögött, kinehézkedte már a helyét a világban, és ez a hely fényes volt és tágas. Makos. A könnyelműség nem részleges, nem elégszik meg kiválogatott fragmentumokkal, hanem mindenre kiterjed, még inkább semmit nem kimél. Ám ritkán radikális. A könnyelműség nem vihar, amely tövestül csavarná ki az életnek azon fáit, melyeket komoly, felelősségteljes képpel ápolunk napról napra. Ennél szelidebb, gyöngédebb, akár egy könnyű, őszi, párizsi eső, hajnali köd vagy áprilisi napsugár, amely alig melegít, azért könnyezni kezdünk, s a könny fátyolán át nem igen látjuk az említett fákat, hol nekibotlunk, hol észre sem vesszük őket. A könnyelműség kedves. Van benne arány. Vagy csupán az édesapáméban? Hisz a könnyelműség nem kiegyensúlyozott, nem betontömör, inkább lenge, pihe, kiszámíthatatlan, az aránytalanság melegágya. Apám vadkóvágásaiban sem feledkezett meg polcos hivataláról, és ottan sem hagyta el legszemélyesebb vágyakozásait. Nem hitte, hogy rosszon keresztül jóhoz lehet jutni. Nem hitte a nehézségben, a fájdalomban. Nem hitte, hogy teher alatt nő a pálma. Kizárólag az örömben hitt és a jókedvben. Es muss immer Spaß dabei sein. Természetesen Istenben sem hitt, Isten túlontúl morcosnak tetszett számára. Édesapám a földet a legkevésbé sem tartotta a síralom völgyének. Avval tisztában volt, hogy nehéz is volna az ő szerencsés életéből kipillantva így látni a világot. Világos volt, hogy fölfogása nagyon is a saját személyéhez van kötve, így a kijelentés vagy az ellenkezője inkább a kijelentőről szól, mint a benne foglalt állításról vagy az ellenkezőjéről. Hát persze, hogy személyes az ő világról való gondolkodása, mi más is lehetne. Nem inkább úgy van ez, hogy az Úr őt éppen azért teremtette, hogy ezt a személyességet képviselje. Érti ő, hogy nehezebb a gazdagnak bejutni a mennyek országába, mint a tevének átbújni a tűfokán, hisz, hogy a közepesen jómódúnak vagy a szegénynek könnyebb volna. A tevét meg tessék trenírozni. Az élet értelmetlenségét és kegyetlenségét is vidámnak képzelte. Védte volna a teremtést a teremtővel szemben. A hitetlenség a vallásosság nyelvét beszélte. Édesapám végtére is nem Istenben nem hitt, hanem a bűnben. A könnyelműség nem hihet a halálos bűnben, nem képes föltételezni önmagáról, hogy ennyire képes volna Istenét megbántani. Ellentétben az Istennel, aki nagyon is képes ezt föltételezni. Úgy tűnik föl, az Isten folyton a bűnről kívánna az emberrel beszélni. Mintha más téma nem is volna, csak ez a hideg borzongás a bűnösségről. De hát köztem és közted nem ez volna az egyetlen a lényegi különbség? Kiállt az úr értetlenkedve. A papám ebből az egyetlent fogta föl, és a teremtés dicséretébe fogott. Az úrnak a különbséget is muszáj volt hangsúlyoznia, nem gondolta, hogy ez valami zsidós szőrszál hasogatás volna, végül is ténykérdés. Orca hasonlatosság, hinoder her, német az eredetiben. Intette volna szerénységre apámat, aki azonban nem volt szerénytelen. Ez okozott nehézséget. Ő igenis tisztelte a hierarchiát, annál is könnyebben, mert abban előkelő helyet foglalt el. Így nem kunst, morgott az úr. De senki nem is állította, hogy nehéz, vágott vissza apám ingerülten. Ismét az az előföltételezés, mintha a könnyű eleve kevésbé volna értékes, mint a nehéz. Olyan ez, uram, mintha én azt mondanám, könnyű úgy Istennek lenni, ha az ember, bocsánat, mindenható. Tetszene próbálni nyugdíjasként, vagy gimnáziumi tanárnőként, már elnézést. Kegyes Isten, tőled nyertem személyemet és tőled a sorsomat. Ne várj hálátlanságot tőlem. Röpülve futok, mert sorsom engedi, és arra, merre bensőm terel. Édesapám tudta, nem engedhet meg magának mindent, de sokat megengedhet magának, és mert ezt tudta, még többet is megengedhetett magának. Tudta, mit szabad, mit nem szabad, és ilyenkor többnyire az is szabad, ami nem szabad. Anyám polgárnő. Polgárnőt nem szabad feleségül venni. Rendben. Megkérjük tehát előre kialkudott tagsa mellett a már élemedett korú menekült francia nemesurat, de Durville-t, venné el a kiszemelt színésznőt, majd halálozzék el, lőn, s így július 6-án sietve oltárhoz vezetjük az immár Baroness de Durville nevet viselő barátnénkat. Édesapám természetesen jól kalkulált. A társadalom nem ragaszkodik saját elveihez, ha nem bolygatják saját stílusát. Ott és akkor a delikvens tudjon tálalni. Még a bécsi fiakkeresek is tudván tudták, hogy Richard kisasszony, másodszereposztásban édesanyám, sem nem törölmetszett Durville, sem nem törölmetszett Baroness. A töröl csupán az álházasság pekuniális hátterre lett mecve, amiről szintén az egész város jól volt informálva, mégis a bécsi szalonok közismerten rossz indulatú dámái is csak elismerően cicegtek rossz fogaikat legyezőik megérejtve a kedves Ken Ken, másodszereposztásban édesapám, legújabb mesterfogásán. Papám növekvő befolyásából, elébb udvari kancellár, 64-ben a Szent István lovagrend nagymestere, 65-ben magyar királyi főkamarásmester, 71-ben aranygyapjas lovag, 73-ban főudvarmester és 83-ban horvátbán, ami mégiscsak a harmadik magyar közjogi méltóság, még arra is futotta, hogy a derék öreg Durville első házasságából való fiát valóban báróvá polírozza. A tehetség az mindig fölösleg, túlzás, természete szerint mértéktelenség. Nem kell beosztani. A tehetségtelenség, a tehetség hiánya az, amit be kell osztani, amire vigyázni kell, mint a szemünk fényére, amivel nem szabad felelőtlenül dobálózni, amit el kell tennünk jobb, rosszabb napokra. A jósággal nem kell, mondta apám, a rosszasággal kell spórolni, a garasoskodást a leggazdagabb embernek is ki kell élnie valahogy. A házasság nem változtatta meg édesapám fősodrát, minden esetre a későbben Bécsbe látogató francia unokaöcs, Bálint László némi csodálkozással jegyzi föl naplójában, hogy nagybátyja föltétlenül hűséges ex-színésznő feleségéhez. Tud valamit a kicsike, rossz indulatoskodott Bécs, pedig anyám valamit tényleg tudott. Ekkoriban nem zavaros, viharos idők jártak, hogy minden esztendő meghozta volna maga bánatát és veszedelmét. Nem úgy volt az, hogy az egyiken még túl sem estek, már nehezedett rájuk a másik. Ellenkezőleg, fejüket álomra mindig gond nélkül hajthatták. Tudták, mire virradnak másnap, egymásban nem azt a külső örömöt találták föl, melyet az élet megvont tőlük, Nem a folytonos baj, a meg nem szűnő csapás vitte közelebb egymáshoz, nem ez nyitotta meg a szíveiket. Nem az történt, hogy minél mostohábbnak mutatkozott a sors, minél jobban tombolt a vihar, annál közelebb húzódtak egymáshoz. Mindazonáltal közelebb húzódtak egymáshoz. Ha igaz, hogy hajdanán férfi és nő egy volt, vagyis mindannyian elveszítettük a felünket, akkor apám megtalálta az övét. Ehhez kevés lett volna édesanyám testis lelki kedélye, még a könnyelműség sem lett volna elegendő, mert annak annyi iránya van, merre könnyelmű, ez a kérdés. Anyám tényleges tudása abban állt, hogy támogatta apámat az Isten elleni küzdelemben, vagyis a bűn elleni küzdelemben. Édesanyám egyszerűen felszámolta a bűnt. Természetesen ez édesapám felől értendő. De nem az történt, hogy anyám lépett Isten helyére, még csak nem is az, hogy anyám, mint valami bunker, vagy szoknya, apám védbástyájává lett volna, ahová apám elbújhatna, s mert ott jól érzi magát, testestül, lelkestül, szívesen marad, nem törődve a külső világgal. Nem. Édesanyám nem elbújtatta apámat a világ elől, hanem teremtett egy világot, olyan világot, amely nem folyamatosan a bűn fenyegetésében létezik. Nem a bűnbeeséstől való félelemben és fakóságban, áporodottságban. Amint anyám színre lépett apám színpadára, apámnak már nem kellett attól tartania, hogy magára hagyja őt az Úristen. Nagy színésznő volt anyám ezen a színpadon, csak a legnagyobbakhoz mérhető. Édesapám korán kelt, szerette még a reggelije előtt elintézni a hivatalos aktákat, a levelezést, édesanyám pedig szeretett délig az ágyban lubickolni, mert lusta volt. Legalábbis megfelelt a lustaság föltételeinek. Minden előkészület és kényszer nélkül képes volt 12 órát aludni. A papám minden napja tehát úgy kezdődött, hogy egy pillantást vetett az alvó mamámra. Ilyenkor azonnal az úrhoz fordult, látod, uram, ugye megmondtam. Vidám. Édesapám jó példa lehet az úgynevezett vidám édesapámra.